Az Úr Jézus áldjon meg titeket. Köszönjük szeretettel az anyukákat, és a leendő anyukákat is. Kérem, lapozzatok a Bibliáitokban a Korintusiakhoz írt első levélhez, melyet Pál apostol írt. A Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezet 13-as versét olvassuk, és a 14. fejezet 3. versét olvassuk még, ezt a két verset, tehát a 1 Korintus 13:13 és a 14:3. Kéne, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igét az ő iránta való tiszteletből. Így hangzik Isten igéje. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. 14:3. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Ámen. Eddig az ige, foglaljatok helyet. Hagyjuk majd a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyi atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzá, és hálásak vagyunk, hogy ezt tehetjük. És hogy ezt együtt tehetjük a gyülekezet közösségében, szabadon. Köszönöm, hogy elküldted Szent Szellemedet, aki által megvalósított királyságodat a szívünkben, az életünkben. Drága Szentlélek Isten, fölszabadítunk arra, hogy cselekedj bennünk, közöttünk és általunk. Isten tetszése szerint az Atya Isten és Krisztus dicsőségére. Ámen. Ámen. Említette Józsi, hogy küldtem egy levelet, és köszönöm azon, akik elolvastátok. Hálás vagyok azokért a testvérekért, akik néha ilyen profétikus módon küldenek egy-egy ilyen cikket, írás nekem, ezt így kaptam, ezt a elküldött melléket írást. Formálódott már bennem ez a mai üzenet, és jó volt ezt az írást ennek a fényében olvasni, és úgy gondoltam, el is küldöm nektek, hogy részesedjetek ebben az áldásban. Mivel mondtam, hogy a téma maga ehhez kapcsolódik, ezért idézni fogok ebből az írásból itt a mai találkozáson is, és próbálunk együtt gondolkodni azon, hogy mit is érthetünk meg ebből mi mai keresztények, és milyen tanúságai vannak a mi számunkra. Ugye maga az írásban az ifja Plinius írta Trajanus császárnak a levelét, és egy levélváltás van ebben az írásban, korabeli levélváltás a második század elejéről, amikor is a keresztények nagy száma és a velük kapcsolatos problémák miatt kell a császárhoz fordulnia a fiatal vezetőnek, méghozzá Bitínia területén, ez a mai Törökország területén, a Kis-Ázsiának az északnyugati részén, ahova egyébként azt tudjuk, hogy Pál apostolt a Szentlélek nem engedte menni, hanem Európába küldi, a macedón férfi jelenik meg neki, és mondja, hogy jöjj hozzánk Európába, és ezt követően megy ugye Európába is, az első város, ahol gyülekezet plántáló szolgálatot végez. Ez melyik volt? Ki tudja? Meg az első város Európában, ahol született gyülekezet? Filippi. Ki volt a két család, a két első család, akik alkották a gyülekezet közösségét? Lídia is családja, mert ugye megtért Lídiának a családja, és beismerítkeztek. És a másik család ebben a városban, akik első keresztények voltak, a börtönőr és családja volt a másik család, és már a 16. rész 40. versében úgy látjuk, hogy Pál visszamegy az egybegyűlt gyülekezet közösségéhez, akik Lídia házánál találkoztak, és bátorította őket. Tehát volt egy nap, amikor tudta Pál apostol, hogy a szentek össze fognak gyűlni, és együtt voltak, és elment hozzájuk, és ő bátorította a új gyülekezetet, a frissen alakult gyülekezetet, hogy a kialakult üldözés ellenére legyenek bátrak, és kövessék Jézus Krisztust abból a meggyőződésből fakadóan, ami megszületett bennük a megtérés, újonnan születéskor, a Szentlélek Isten által. És ebben azt is tudjuk, hogy Pál apostol majd a harmadik misszió útján szolgál Efézus városában, nem véletlenül, hogy nem engedte a Szentlélek korábban oda menni, mert a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében azt mondja az efézusi szolgálatról, hogy küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, tehát egy nagyon erős, intenzív harc, szellemi harc volt a két esztendő, amíg létrejött a gyülekezet. Tudjuk, hogy maga a zsidó közösség is egyrészt ugye megtértek, néhány zsidó, aztán pedig a evangéliumnak ellenálló zsidók nagyon erősen nekimentek Pál apostolnak és az új gyülekezetnek, és egy görög filozófusnak a iskoláját bérli ki Pál apostol, ahol aztán két évig tanítja az evangéliumot. Ebben az időszakban tél meg Epafrász, aki aztán északon, Ázsia, Kis-Ázsia északi részén kezd gyülekezet plántálásba, és már a második század elejére azt látjuk, hogy bár Pál apostol nem volt ezen a helyen, a falvakban és városokban Kis-Ázsia szerte tömegével vannak keresztények. Pál apostol két esztendei efézusi szolgálata és tanítói szolgálatának a gyümölcse az volt, hogy fölnevelt több olyan erőteljes, elhívott, felkent szolgáltevők, akik a Szentlélek tüzével és erejével a tanyákba, a városokba, a falvakba elvitték az evangéliumot, és az akkori római birodalom, amelynek területéhez tartozott Bitínia is, ugye mondtam, mai Törökország területén van ez, szembesült azzal, hogy egy megállíthatatlanak tűnő áradat van gyakorlatilag 50-60 esztendő leforgása alatt, vagy 70 esztendő leforgása alatt, oly mértékben megváltozott a vallási klímája az egész kis-ázsiai térségnek, hogy megrémül a helytartó, ugyanis veszélyben látja a császár kultusznak a továbbvitelét. A császár kultuszról tudni kell azt, hogy a császár magát istenként tiszteltette, szobrokat állítottak föl, és a császárnak áldozatot kellett bemutatni ünnepeken, és ugye erre a keresztények nem voltak hajlandók. És mert más Isten nem imádtak más Istent a Jézus Krisztuson kívül, és nem hajtottak térdet, és nem áldoztak más Istennek, csak is egyedül a Jézus Krisztusnak, az egyedüli Istennek, az ő megváltójuknak. És konfliktusba kerültek az állam hatalommal, és az állami rendszerrel. Minden birodalomnak kísértése, hogy egységes vallást hozzon létre. Minden totális birodalmi szisztéma egy ideológiára épül, és amiben azt várja el a birodalmi struktúrának az ura, hogy az egész birodalom minden lakója ebben az ideológiában higgyen. Ne gondoljuk azt, hogy a végső idők országa, birodalma nem akar létrehozni egy egységes vallást. Néhányan azt mondják, hogy maga a globális birodalom építői és az uradalom várományosai éppen az iszlámban látják azt a globális politikai vallást, amely által létrehozhatják a birodalom egységes vallását. Sok szempontból, gazdasági szempontból is egyébként elemzők feltárják, hogy miért előnyös maga az iszlám vallás a piacgazdaságnak, és miért előnyös az iszlám vallás a globális hatalomnak. És így aztán nem kell meglepődni, hogy bizonyos katolikus iratokban is lehet találkozni azzal, hogy gyakorlatilag az iszlám és a kereszténység, vagy a zsidóság és a kereszténység istene ugyanaz. Ma már erről lehet olvasni, ezeket már van, akik képviselik. Tehát nem volt más a római birodalom sem, a császárkultusz, mint vallás, mint egységes vallás jelentkezett. Aki ezt az egységes vallást hitte, hihetett bármi másban ezen kívül. De az egységes vallás a császárkultusz volt. Abban a birodalom minden tagjának hinni kellett, és imádni kellett bálványként a császárt. A keresztények erre nem voltak hajlandók, és nyilván a keresztények nagy száma hát elég komoly problémát okozott a fiatal helytartónak és fiatal vezetőnek, ezért nyomban munkához is látott, és hát elkezdte kivégezni a keresztényeket. De ahogy elkezdett nyomozni, és megismerkedni a bitiniai helyzettel, hát szembesült azzal, hogy itt aztán egészen fiatalkorúaktól az aggasztyánokig a magas beosztásban lévő gazdag emberektől a szegényekig, mindenféle társadalmi rétegben vannak keresztények, méghozzá tömegével. És hát azt mondta a császárnak, ha most akkor ezt én így folytatom, akkor itt én gyakorlatilag, ha ezek nem térnek át, már pedig sokan nem térnek át a császár vallására, akkor itt ki kell írtani a népnek a jelentős részét, és hát most akkor megöltem már egy csomót közülük, most megkérdezem, hogy öljem-e meg a többit is. Hát nyilvánvalóan ugye, hogyha megölöd a alattvalót, akkor oda a királyság. Ezt a példabeszélkönyvben, a Prédikátor könyvében is olvassuk, tehát nem bolondok ezek, mert adót csak kell szedni valakitől. És a keresztények azok jó adózók voltak, tehát ők becsületesek voltak ebből a szempontból is. És hát akkor itt olvastuk ebben a levélben, amit Plinius a Trajanus császárnak írt, megkérdeztem tőlük, keresztények-e? Azokat, akik kereszténynek vallották, azaz Krisztus követőinek, Jézus Krisztus tanítványának vallották magukat, ilyen a keresztény, ezt jelenti. Másodszor és harmadszor is megkérdeztem, nyilván ez a másodszor, harmadszor megkérdezés, ez fenyegetéssel járt együtt. Tehát ez nyilván úgy jelent, hogy ha mégis azt mondod, akkor meg kell halnod. Tehát ez ezt jelentette ez a másodszor, harmadszor megkérdezés is. És büntetéssel fenyegettem őket. Akik még ezután is kitartottak, kitartottak már mint amellett, hogy ők Jézus Krisztus követik, és csak őt imádják, azokat kivégeztettem. És írja, hogy hát jogosnak tartottam, mert hát biztos, hogy lázadók. Tehát aki ennyire megvan győződés, a hatalomnak nem áll, nem engedelmeskedik, az csak lázadó lehet. Most gondoljatok bele, a mai bizonyos értelemben politikailag és valásilag liberális világban, és a liberalizmus ne negatív értelemben értsétek, hanem a szabadságot értsétek, tehát az állam és vallás szétválasztása, és a szabadságot, a lelkiismeret szabadságát értsétek ez alatt. Mi fel se tudjuk fogni ezt. Tehát milyen korszak az, amikor megkövetelik tőled az állam, hogy milyen vallásod lehet. És ha a te vallásod nem egyezik azzal, amit az állam preferál, az állam vallással, akkor téged kivégeznek. Tehát nyilván néhány kérdést itt összeírtam, de tudom magam is, hogy mi nem tudunk erre válaszolni. Maximum kérdés merül föl bennünk, de nem tudjuk befogni. Tehát igazán ezt a korszakot, meg ezeket az érzéseket mi nem érezzük. Tehát mi csak maximum így elszörnyűködünk, hogy szegények. Vagy maximum azt mondjuk, hogy hát én nem tudom, mit csinálnék. Tehát eddig is elmegyünk. De hogy nem tudjuk, hogy mit csinálnánk, és hogy hogy élnénk meg, az biztos. Mert közelébe se voltunk még ilyen típusú konfliktusoknak, legalábbis az itt lévők egyike sem. A egy-két generációval vissza, ott igen, tehát ott azért találkoztak bizonyos mértékű államhatalmi kényszerrel. A kereszténységről a következőt írja, így számol be a császárnak a fiatal vezető. A jelentések szerint, amit ugye begyűjtött, az a legnagyobb vétkük a keresztényeknek, vagy eltévejedésük már, mint a báványkultusztól és a központi vallástól, hogy bizonyos meghatározott napon, nyilván ez ugye a vasárnap, tudjuk, az első keresztények vasárnap gyűltek össze, hajnal hasadta előtt, tehát még mielőtt a nap feljött, tehát éjjel még sötét volt, összegyülekeznek. Na most, hogy miért hajnal hasadta előtt gyűltek össze, egyrészt ugye nyilván kézenfekvő az üldözés. Tehát, hogy nyilván nem úgy jöttek össze, hogy ide lőjetek, hanem megpróbálták nem hergelni a többieket, amíg aludtak ugye a báványimádók meg a római helytartó vezetők, addig ők megtartották az istentiszteletet. Aki elolvasta a cikket, ugye az írója egy hozzáfűzött kommentben azt is írja, hogy talán nem volt ugye munkaszüneti nap, nyilvánvalóan nem volt az, ezért vasárnap is mentek dolgozni. Ezért kora hajnal előtt gyűltek össze, mert amikor a nap feljött, akkor menni kell dolgozni. És este, amikor lement a nap, és befejezték a munkát, akkor gyűltek össze úrvacsorázni, és tudjuk, hogy az első keresztények első időszakban az úrvacsori közösséget a agapé közösség, étkezési közösség keretei között vették, tehát volt egy étkezési, közös étkezés, egy ünnepi étkezés volt, és ennek egy része volt, egy kiemelt része volt az, amikor az úrvacsorai jegyeket is vették, és kimondottan úrvacsoráztak együtt. Tehát vasárnap kétszer gyűltek össze olyan emberek, akik üldözöttek voltak, az életüket kockáztatták azért, hogy elmenjenek Isten tiszteletre, hajnal előtt jöttek össze, hogy ott tudjanak lenni, mert utána menni kellett dolgozni nekik, és még este visszamentek, hogy úrvacsorázzanak együtt a testvérekkel, és ott legyenek a szentek közösségében. Hogy miért ért nekik ez ennyit? Nem merül fel benne ez a kérdés? Bennem ösztönszerűen felmerült, hogy hát mi volt azon az Isten tiszteleten, ami miatt ezek azt érezték, hogy nem lehet kimaradni. Még ha megölnek, keresztre feszítenek, felgyújtanak, lefejeznek, akkor is ott vagyok az Isten tiszteleten. Nem mondták, olyan fáradt vagyok, olyan sokat dolgoztam ma. Pedig hidd el, nagyon sok ember kőkemény fizikai munkát végzett, többen rabszolgák is voltak közülük, akiknek nem volt lehetőség se arra, azt mondják, hogy főnök, bocs, egy kicsit lepihennék, mert fáj a derekam, hanem tolni kellett a munkát, és nem mondták azt, hogy este már álmos vagyok, hogy a kedvenc sorozatom van, és nem akarom kihagyni. Tehát nem volt ez bennük, hanem mentek. És azért szerintem ez egy fontos kérdés legalább, amit feltehetünk, még hogyha válaszolni tényleg nem tudunk, hogy mi hajtotta őket, mármint pontos választ nem tudunk adni. Persze keresünk választ, mert nyilván nem azért vettem ezeket a dolgokat, hogy ne keresünk válaszokat, csak pontos exakt választ nem biztos, hogy tudunk erre adni, maximum a magunk szívét tudjuk megnézni, és arra tudunk esetleg egy pontos választ adni, hogy mi miért jövünk Isten tiszteletre, és direkt tipikus, szándékosan fogalmaztam így a levélben is, hogy miért megyek. Tehát nem az a kérdés, hogy miért nem megy. Az a második kérdés lehet esetleg. Hanem sokkal fontosabb szerintem a keresztények számára ma, hogy azt fogalmazzuk meg, hogy mit ér nekem ez. Miért fontos? Kulcskérdés, hogy erre tudjunk válaszolni. Hogy tudatosak legyünk. És azt mondja, hogy összegyűltek, váltakozva karban énekeltek, az Istennek itt Krisztus tiszteletére. Ezt mondják a kémek. Hogy ez a Krisztust, a Mesiást, a Jézus Krisztust istenítik és imádják, mert azt mondják, hogy ő az Isten. Az énekeiknek a középpontjában ez a Krisztus áll, akit ők Istenként tisztelnek, mondják a római vezetőnek a kémei. Aztán azt mondja, hogy az Isten tisztelet része volt az is, jellemezte a keresztényeket, hogy esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztetre, hanem arra, hogy nem lopnak. Nem rabolnak. Nem követnek el házasságtörést. Nem szegik meg az esküt. Nyilván ez a Krisztushoz kötődő esküjükre is igaz volt, és üdvösség szempontjából vélhetően maga a szövetség esküjét jelentette elsősorban az ő számukra, és másodszorban nyilván azokban a élethelyzetekben, amikor szerződéskötésben készfogás volt, ugye mi kultúránban, vagy a szó azt mondta, hogy rendben van, így lesz, leszállítom, ott leszek, megcsinálom, kifizetem. Ugye? Nem szegték meg, és a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén sem tagadták meg, felszólítás esetén nem tagadták meg, tehát, hogy letettek náluk egy értéktárgyat, akkor nem mondták, hogy nem tett ére semmit. Hanem persze, itt van, megőriztem, vigyáztam rá, visszaadom, ami a tiéd. És ugye a két összevetőről pedig beszéltünk. Fontos volt tehát számukra, és megint egy érdekes gondolat, ami benne fölmerült, hogy hát imádkoztattak volna otthon is, nem? Mai keresztények szokták ezt mondani. Én tudok otthon is imádkozni, tudok otthon Bibliát olvasni, a családommal is tudok Bibliát olvasni, imádkozni. Miért volt fontos ezeknek, hogy a többiekkel összejöjjenek? De ne csak otthon maguknak, vagy a családjukkal, hanem a többi keresztényel találkozzanak. Mert mondja, hát jó, hát most mit kell ezt annyira, hogyha nehéz az ügy, akkor majd otthon csendbe, vagy munka közben imádkozok. De nem, hanem ők egy külön erre a célra elkülönített időt, eseményt együtt a többiekkel töltöttek el, amely számukra az Isten tisztelet volt. És akkor azt mondja, itt a, ugye kivégeztettem, ez egy festmény a római kivégzésről. Ugye, aki a keresztet választja, az a halált választja. Erről ugye beszéltünk. És azt mondja a császárnak, azt írja a császárnak ez a vezető, meggondolásom méltónak láttam ezt a dolgot, legfőképpen a vádlottak nagy tömege miatt. Hihet császár, nem egy-két emberről van szó, akit én megölettem, már nagyon sokat megölettem közülük. És egyre többen vannak, vagy nagyon sokan vannak még közülük, akik hát ilyen fajta keresztények, ilyen komoly, elkötelezett életre, halálra szeretik az ő urukat, Jézus Krisztust. Nagy tömeg, ugyanis mindenféle korú, mindenféle társadalmi osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek vád alá. Nem csak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elharapózott ennek a babonaságnak a ragája, mármint ugye a Krisztus hitnek, az örök élet reménységének, a bűnbocsánat élő hitének a, hát ő ragálynak nevezi, halleluja, milyen jó lenne Magyarországon, te ilyen ragály terjedne el, és ez lenne a legnagyobb probléma a hírekben, hogy fú, ha nagy baj van, itt Magyarország népességének a 96%-a már élőhitű keresztjén, és hát nagy baj van a folyamatos műszakú cégeknél, gyáraknál, mert ezek vasárnap nem akarnak dolgozni, legalábbis azt kérik, hogy legalább délelőtt vagy délután hadd tudjanak elmenni istentiszteletre, és hadd menjenek be 2-3 órával később a munkahelyükre, mert ők nem hagyják Jézus Krisztust, és hát azzal fenyeget bennünket, hogy nagy tőkés társadalom kivonja a tőkét Magyarországról, mert nagy baj van, itt a vasárnap megszentelése komoly problémát és kihívás jelent a tőkének. Ne értsetek félre, nem vagyok marxista, tehát én azt hiszem, hogy szükség van olyan befektetőkre, és olyan tehetséges üzletemberekre, akik befektetnek, építenek, munkahelyet teremtenek, mert nem mindenki képes. Nem mindenki rendelkezik azzal a szakmai tudással, rátermettséggel, hogy képes legyen fölépíteni olyan gyárat, amiben 600 ember dolgozik. Vagy képes legyen irányítani azt. Ugye? Tehát azért nyilván mert csak azért mondom, mert maga a neomarxizmus az megjelenik sokszor még keresztény közegekben is, ez a fajta mindenük közvala az egész társadalomban gondolkodás, és hajrá Marx, ilyen a bolsevizmus, majd csak gondolatok jelennek meg keresztények véleményében is, ami helytelen és bibliátlan. Meglátásom szerint. Oké. És azt mondja, hogy szerinte meg lehet állítani ezt a fertőzést, hogy ez terjedjen. És akkor ez a rész is nagyon tetszik, hogy hát a bávány templomaink, azt mondja, elnéptelenedtek. Alig lézeng benne egy-két báványimádó, és akik a üzletben érdekeltek, tehát az áldozati állat bizniszben érdekeltek, azoknak felkopik az álla, mert alig fogy. Tehát gyakorlatilag vége gyengülésbe döglenek meg az áldozati állatok, nem áldozza fel őket senki. És hát ugye ez is egy probléma. De most már azt mondja, hogy üldözöm a keresztényeket, kiderült, hogy volt közöttük olyan, aki nem volt igazán az, és megtagadta az urát, és akkor ő készségesen ment, és vette az áldozati állatot, és hogyha más lecserélte a vasárnapi istentisztelet egy másfajta vallásra, nem okozott neki gondot, nem adta az életét, tehát megrostálódott a keresztények közössége, és maradtak a élőhitűek a Krisztus népe között, vagy menekültek, vagy meghaltak, és voltak, akik pedig megtagadták Jézus Krisztust, és áldoztak a császár szobra előtt. Ilyen ebből komoly feszültség is adódott, amikor az üldözés vasmarka kiengedett, akkor többen, akik megtagadták a hitüket, visszatértek a gyülekezetbe, és kérték a bocsánatot. Erről már egyszer beszéltem itt nektek, talán emlékeztek rá. Nem kis feszültséget okozott az egyházban, és a lelkipásztoroknak, presbitereknek kezelni ezt a helyzetet, hogy mit kezdjünk azokkal, akik meghalt apám, anyám, nagybátyám, nagynéném, ez meg megtagadta Jézust, ez meg él, és most jönni akar vissza abba a gyülekezetbe, ahol mindenkinek van halottja. Azért komoly próbatétel, hogy hiszünk-e az irgalomban és a megbocsátásban egy ilyen helyzetben. Hogy van megbocsátás egy ilyen helyzetben is. És hogy nyilván a szíveket vizsgáló Isten az, aki látja, hogy valóságosan mi volt és mi van az ember szívében, de hát higgyünk el azt, hogy van megtérés lehetőség, amíg él az ember. De hát kérdés az, ha valaki erre játszik, és úgy megtagadja az Urát, hogy lesz-e lehetősége megtérni. Azért ezt azért nem lehet biztosra mondani. Igen. Hát néhány kérdés. Mint mondtam, megpróbáltunk válaszolni ezekre, de ha reálisak vagyunk, akkor azért azzal a mértéktartással kell tekintenünk ezt a korszakot, amely, hogy nem tudjuk. Tehát igazán, ha benne lettünk volna, és benne lennénk, akkor, és a bőrünkön éreznénk, tehát akkor derülne az ki, hogy tényleg micsoda isteni erő szabadul föl egy olyan keresztény életében, aki kimondja a saját szájába, hogy nem tagadom meg Jézus Krisztust. Tehát, hogy abban a Szentlélek micsoda erővel nyilvánul meg. Tehát azt nem tudjuk el se képzelni. Tehát amíg ott volt a félelem és a kihívás, az egy lelki állapot, és el se tudjuk képzelni, mit jelentett az a lelki állapot, amikor azt mondták, eldőlt bennük, hogy meghalok. És hogy ott a Szentlélek milyen isteni erővel töltötte őket. Tehát ezt csak annyit tudunk, hogy a leírásokból, hogy ezek énekeltek, meg ragyogott az arcuk. Például a Bibliában is van ilyen példa, ugye Istvánnak a vértanú halála. Tehát egyszerűen ez egy természet feletti dolog volt. Ott nem emberi erők mozogtak. Ott az Isten természet feletti ereje mozgott. Tehát, hogy nem hagyta el őket a Krisztus lelke, hanem erősen betöltötte őket, és nagy erővel töltötte meg őket, és képesek voltak. Tehát azért nem ilyen horrorregényt szeretnék, de a húsukat tépték, és kínozták őket, és égették őket, hogy megtagadják a hitüket. Tehát nem csak annyi volt, hogy na most akkor megtagadod, vagy nem, igen, nem, akkor nem levágjuk a fejedet, hanem sokszor kínzásoknak is vetették alá őket, hogy megtagadják a hitüket, és így kényszerítsék, meg hát elrettentsék, kényszerítsék őket a hitük elhagyására, Krisztus megtagadására, és nyilván ez a fajta eljárás egy elrettentés is volt a többiek számára. Jó, hát az első kérdés, mi vonzotta ilyen erővel a korai keresztényeket a vasárnapi istentiszteletre? Szerintetek? Azzal a mértéktartással, amit elmondtam, de nyilván van azért gondolatunk. Mi vonzotta őket? Miért mentek istentiszteletre? Így szoktuk. Átélték Isten jelenlétét. Otthon nem tudták átélni. Tessék? Így jobb volt. Vagy lehet, hogy más? Lehet, hogy más. Aztán. A testvéri közösségben elevenebb az ima élet, erő árad ki, ezt tapasztaljuk a testvéri közösségben. Sokkal inkább, mint ha egyedül lennénk. Szerintem a következő kérdés. Miért tették ezt annak ellenére, hogy nyilvánvalóan az életükkel is fizethettek ezért? Na most nem bárom, hogy válaszoljunk. Ez maradjon egy ilyen típusú elgondolkodható kérdés, amelyre belül egy picit játszhatunk vele magunkban, de nyilván exakt választ nehéz adni rá, ahogy mondtam is, de azért talán érdemes elgondolkodni rajta. Miért hoztak ekkora áldozatot, hogy ott legyenek az istentiszteleteken és az úrvacsorai összejövetelen? Mármint az áldozata azt gondolom, hogy a hajnal előtt, tehát éjszaka, majd munka után este visszamentek. Vasárnap kétszer tartottak istentiszteletet ilyen viszontagságos körülmények között. Miért hoztak ilyen áldozatot szerintetek?
Nem fontosabb volt nekik az, hogy jelen legyenek, ott legyenek az Úrnak a jelenlétében, közösségben, mint hogy pihenjenek.
Fontosabb volt az Úr jelenlétében a közösséget átélni, mint a pihenés. De miért? Mert annyira jó volt. Hittek a mennyországban. Nagyon jó. Aztán.
Pihenni lehet bármikor, előtt, nem.
Pihenni lehet bármikor, de erőt már, mint szellemi, spirituális erőt nem. Egymást tudták bátorítani. Te figyelj, holnap nekem kell menni kihallgatásra. Imádkoztok, értem, hogy meg ne tagadjam a hitemet. Testvér, imádkozunk. Az Úr meg fog segíteni, meg fog erősíteni. Ki tud szabadítani üldözőit kezéből? De nem teszi. A mennyországban találkozunk. Örök életünk van, ne feledd el. Jézus megragadták, megkínozták, megkorbácsolták, eltemették, betették a sírba, nagykövet hengerítettek a kő a sírbolt elé. De Jézus feltámadt és él. Halleluja! Őt nem lehet legyőzni. Ő él és feltámadt, és mi is élünk, és vele együtt élni fogunk. Ó, halleluja! Az ezeket a bátorításokat hallani azért egy ilyen helyzetben, hogy a léleknek az ereje kiárat a közösségekben. Látták azokat, akik nem hajtottak térdet, a kínzást is vállalták, látták a ragyogó arcukat, érezték bennük az isteni erőt, hogy kiárad Istennek az ereje, amikor ezek imádkoznak, és tanúbizonságot tesznek Jézus Krisztusról. Olyan isteni jelenlét lehetett ezeken a helyeken, ami azt mondták, hogy ez más, mint a családi istentisztelet. Ez más, mint amikor én egyedül imádkozom. Szükségünk van egymásra. És voltak, azt mondták, elmegyek, mert lesz olyan, akinek rám lesz szüksége. Tehát nagy valószínűséggel nem önző gondolatok fűtötték őket, hanem egy adni akaró hozzáállás. Töbletekkel jöttek, imádkozni jöttek, látják, dicsőítették az Isten, magasztalták Jézus Krisztust. Tehát nem sírbókoltak, nem azt mondták, jaj, nehéz idők ezek, testvérek. Jaj, meghalunk mint. Vajon lesz-e itt még gyülekezet? Hanem azt mondták így, drága Jézus, semmi nem történik velünk, ami veled ne történt volna. És csak az történik velünk, amit megmondtad, hogy történni fog. Mert erről beszéltél. Látjuk, hogy gyűlölnek téged, és bennünket is azért gyűlölnek, mert téged gyűlölnek. De mi szeretünk téged, Uram. És nem azért szeretünk téged, mert mi annyira erősek lennénk lelkileg, hanem azért, mert te előbb szerettél bennünket. És nagy a te szereteted, Uram. És kivakartál bennünket a bűnből. Megszabadítottál bennünket az ördög hatalmából, a halál hatalmából. És mi reménységet tekintünk előre. Egészen távlati célunk a mennyország felé. Mert mi azért oda tartunk. A mennyország a célunk. És akkor milyen légkor jellemezte ezeket az összejöveteleket, és mit tanulhatunk mi mai keresztények 2000 év távlatában is ezektől a testvérektől. Érdemes házi csoportokon beszélgetni erről. No, hát mindjárt néhány kérdés azért fölmerült, legalábbis bennem, mikor idáig eljutottam. Mert azért eddig az első keresztény közösségről kialakított képünk, az majd, hogy nem makulátlan gyülekezet képet rajzolt föl, nem? Tehát olyan szuper keresztényeket, amilyenek, ha csak ezt látjuk, azért, hát mi ilyenek sose leszünk. Igaz? Na, de hát kérdezem azt, hogy az első gyülekezetben minden hívő makulátlan és tökéletes volt. Az első gyülekezetek, azok hibátlanok voltak? Abban nem veszekedtek egymással a hívők? Nem volt bűn azokban a gyülekezetekben? Nem kellett fegyelmezni embereket? Nem voltak benne erőtlenek? Betegek, gyengék? És bátrak és erősek? Hát de... De voltak. A felolvasott két ige vers, amit felolvastam a szeretett himnuszból, ugye az utolsó záróvers, és a 12, 13, 14-es rész, ami egy egységes részt alkot a Korintusok közé első levélben, a harmadik versében a gyülekezeti istentiszteletről szóló, a profitai szolgálatról szóló részből szintén egy verset vettem ki, mindjárt ezzel picikét részletesebben foglalkozunk, de ezt megelőzően van ott egy tizedik rész. Van egy tizenegyedik rész is. Javaslom nektek, hogy olvassátok el a korintusi levélből a 10-től a 14-es részig. Ezt a 4 részt olvassátok el egyben. És nézzétek meg, hogy Pálnak az úrvacsora kapcsán milyen konfliktusokkal és problémákkal kellett szembenéznie. Hogy kellett rendet tenni a gyülekezetben, és fegyelmezni a gyülekezetet ezekben a részekben. Hogy kellett újra megerősíteni az úrvacsori közösségnek a szentségét, tisztaságát, hogy hogyan készüljenek, hogy amiről itt a bevezetőben is hallottunk, hogy ne legyenek bálványaink, vessük ki a bálványokat a szívünkből, térjünk meg, ha bűn van az életünkben, éljünk a kegyelemmel, hogy az Úr felszabadít bennünket, megtisztít, megáld, megerősít, megelevenít. És ugye, de az első gyülekezetben is nagyon sok új probléma volt. Hasonló problémák, mint amik a mi életünkben is lehetnek, a mi gyülekezeteinkben is lehetnek. Tehát ezek korán sem voltak tökéletesek, de azért látnotok kell, hogy amivel a római birodalmi vezetés találkozott, az egy nagyon erőteljes kereszténység. Akik közül persze voltak erőtlenek, és nem teljes szívvel Krisztuséi, akik meghátráltak, és a Bibliának, például a zsidókhoz írt levélnek egy nagyon jelentős része a meghátrálás tanítása, amiről figyelmezteti, úgy gondolom Pál apostol írta azt a levelet, a szenteket, hogy ne hátráljanak meg, ne térjenek vissza a törvény kultuszába, a kegyelem evangéliumától. Tehát bizony sok harc és sok küzdelem jellemezte ezeket a gyülekezeteket is, de volt egy erőteljes, méghozzá nem kis létszámú kereszténység, akik nagyon komolyan a szánt élettel éltek az Úrban, és igenis segítették az erőtleneket. Pál tanítja is őket, hogy ne ítéljétek őket, hanem segítsétek őket, és gyakorlatilag ezt a két verset azért, hiszem Szentlélek azért hozta elém, mert azon gondolkodtam, még mielőtt ezt a cikket bekaptam volna, hogy milyen az a légkör, amelyet a Szentlélek munkál egy istentiszteleten, egy testvéri közösségben, egy házi csoporton, vagy egy keresztény vendégszeretetet gyakorló családnál, akik meghívnak másokat magukhoz. Mi az a légkör, amit a Szentlélek munkál és tud munkálni közöttünk? Két igében 6 kifejezés szót találunk. Kisemeltem. Az egyik a hit, másik a remény, a szeretet, és a folytatásban pedig az épít, bátorít, vigasztal. Ez a 6 szó, ez sok mindent kifejez arról, amilyennek Pál látta a szentek közösségét, a újszövetségi istentiszteleten és annak légkörét. Én ezt a 6 kifejezést úgy értettem meg, hogy érdemes párba helyezni. Mivel ebben az egységes szakaszban van benne, nagyon közel egymáshoz, én úgy értettem, hogy ez nagyon közel vannak ezek a kifejezések egymáshoz, a hit, a remény, a szeretet és az épít, bátorít, vigasztal lelkülete. Tudom nagyon jól, hogy az épít, bátorít, vigasztal profétai megnyilatkozásokra vonatkozik, de azt mondja Pál, hogy szeretném mindjárt profétálnátok, tehát ezzel a lelkülettel és ezzel a hatással szolgálnátok egymás felé. A hit tehát az épít, a bibliai hit. És a hitet építeni kell. A remény az bátorít, a reményteli hozzáállás bátorságot ad. A szeretet az vigasztal, és együttérzővé tesz bennünket. Tehát ez a légkör, amelyet a Szentlélek tud és akar munkálni a hívők a szentek közösségében. Abban az esetben tudja megtenni ezt a Szentlélek, ha ő tölti be az életünket. Ha a Szentlélek uralja a gondolatainkat. A Szentlélek valósítja meg Krisztus uralmát az elménkben, a lelkünkben, a szívünkben. Talán, mint akkor is, ma is, a legnagyobb harc a keresztény ember szívéért folyik. Ki az, aki éli ezt a harcot a mindennapokban? Hogy harcol, olyan sok minden harcol a szívünkért. Hogy mi töltse be a szívünket. Mi töltse meg a gondolatainkat. Vannak visszatérő kísértéseink. Vannak időszakos kísértéseink. Vannak meglankadásaink, és vannak buzgóbb időszakaink. Igaz? Megkérdezem, mikor vagy boldogabb? Amikor lankat időszakod van, és sok minden világi, testi, lelki dolog tölti be az életedet, vagy amikor Isten szelleme tölt be téged, és buzgó vagy az Úrért, és azt veszed észre, hogy fáradt vagy, a fizikai tested néha követi a Szentléleknek a tempóját, és nyilván ezt végletre nem lehet csinálni, de mégis azt látod, hogy tele van az időd, a naptára, tele van rakva olyan dolgokkal, ami tudod, Istentől van az életedben. És ebben az Urat tudod továbbítani és megtapasztalni. Melyik időszak a még boldogabb? Az első vagy a második? A második, igaz? Tudjuk ezt. Ismerjük ezt. Talán föl kéne fedezni, hogy miből fakad a második. Ezt javaslom. Tehát többet javaslom, hogy foglalkozzunk a második időszak okaival, mint az elsővel. És az elsőnek számtalan formája van, mert az ördög, a kísértő, ő nagyon ki van csiszolva. Tehát rendkívül rafinált abban, hogy hogyan ásd bele magad a saját lelki nyomorúságodba. És nem látom véletlennek, hogy Pál apostol egy problémákkal teli időszakban éppen ezt a hat kifejezést helyezi fókuszába az Isten tiszteletnek. Mert ha megnézitek, az 1 Korintus 11-ben az úrvacsoráról van szó, a 12-ben a lelkiajándékokról, a karizmákról van szó, a 13-ban a kulcsáról, a karizmák használatának, a szeretetről, és 14-ben pedig az új szövetségi Isten tiszteletről, hogy az építés munkája, tehát egymás építését, és a kívülállók megtérését munkája. Tehát gyakorlatilag az egész szakasz, amiben elhangzik ez a hat kifejezés, az Isten tiszteletről szól, amiről egyébként éppen a római vezető ír is a császárnak, hogy ez jellemezte ezeket. Tehát Pál ezekről ír, és ezt foglalja össze. No hát a hit épít. Nézzük az elsőt, és néhány igét nézzünk meg hozzá. Ugye a hit, az újszövetségi hit, az nem valamely dolognak a megtörténtében való hitet jelenti. Tehát amikor a Biblia hitről beszél, az nem azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy kinő a lábam, ha le van vágva. Nem azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy holnap több pénzem lesz. Tehát a Biblia hit nem ezt jelenti. A Biblia hit azt jelenti, hogy bízom Istenben, hogy bármi történik is velem, ő el nem hagy engem. Ezért a hit, a Biblia hit hűséget is jelent. De nem az én hűségemet jelenti, hanem hiszek az Isten hűségében. És a Biblia hit sokkal inkább szól Istenről, mint rólunk. És erre bátorítja Pál apostol a hívőket, bennünket is, az Isten tisztelet fókuszában az új szövetségi hit legyen, az Istenbe vetett élő bizalom. Miért fognak padlót emberek a hit területén? Azért, mert valaminek a megtörténtében hisznek. Úgy hisznek Isten, hogy azt megcsinál valamit nekik. És amikor nem csinálja meg a valamit nekik, akkor csalódnak az Istenben. Mit mond a Biblia? Hogy imádkozzunk a betegekért, az Úr felsegítse őket. No, de kérem, a felsegítésnek kétféle módja van. Felsegíti a betegágyról, meg felsegíti a halálban, amikor feltámad. Ez az első keresztények, mikor ezt felismerték, és Pál erre bátorított őket, mikor már meghaltak az övék, akkor hittek abban, hogy majd feltámadnak. És nem estek kétségbe, amikor meghaltak, nem meggyógyultak a betegeik, amikor ugyanúgy imádkoztak. Egyikért imádkoztak, meggyógyult. Másikért ugyanúgy imádkoztak, aztán meghalt. De ők tudták, hogy a Jakab levelében a felsegíteni szó, nekik nem csak annyit jelent, hogy a beteg ágyról segíti föl, hanem halálból föltámasztja. És olyan gyógyulás ad neki, hogy soha többé meg nem betegszik. Míg az első esetben úgyis meghal egyszer. Mi akkor is örvendezünk, ha Isten tesz ilyen csodát, mert úgy tetszik neki. Tehát a hit az az Isten hűségébe vetett bizalom. Az Isten személyhez köti a szívét az embernek. És a Biblia tanítása szerint ez a hit épít. Mert mi fakad az ilyen hívő embernek a beszédéből? Hát hogy beszél az ilyen hívő ember? Mi fog folyni belőle, amikor a fókuszában a hitének az élő, mindenható egyik az örök Isten van, és az ő egyszülött szent fia, a názáreti Jézus Krisztus? Hát mit fog mondani egy elcsüggetnek? Mit fog mondani egy harcok között lévőnek? Mit fog mondani, akit holnap kihallgatásra visznek? Mi fog kiáradni az ő szavain, beszédeink keresztül, mert ugye szoktam mondani, hogy mikor beszélünk, nem csak szavak jönnek ki belőlünk, hanem egy lelkület is. Ismered ezt? Árasztunk egy lelkületet. Ezt a Biblia illatnak mondja. Nyilván ez nem a parfüm illat, és nem a tesszag, hanem a lelkület. Ki árad a lelkület? És amikor ilyen emberek vannak egy közösségben, akkor amikor ezek erősek, a másik gyengét fölemelik. És fordítva, amikor ez lesz gyenge, ebben a lelkületben lévő gyülekezetben lesznek olyanok, akik ezt a beszédet, ezt a lelkületet árasztják a szavaikkal, a tekintetükkel, ahogy látják a másikat. És nem csüggeszteni, taposni, megalázni fogják a másikat, amelyre nekünk oly nagy kísértésünk van ilyen helyzetben. Hanem emelni, bátorítani, buzdítani fogják. És gondoljatok bele, milyen közösség az, ahol ezzel a hittel van tele a légkör. Azt érzed, ha meggyújtanád, olyan, mint a benzinkőt. Berobbanna. Szeretnél ide járni? Szeretnél menni ilyen helyre? Kihagynád azt a házi csoportot? Már nem a robbantást. Valaki azt mondja, nem akarok, de leragadt a benzinkőzni. Gyere vissza a hit témájához. Hát azért az egy más légkör, nem? Ki nem hagytam a világért sem. Persze vannak bolondok, akik jó napokban azt hiszik, nincs szükségük a másikra. És megfeledkezik, hogy azért van jó napja, hogy ő segítsen másoknak. Mert többletet kapott az Istentől. És ezzel a többlettel tud áldás lenni, építeni. És a hitet így lehet viszont építeni, amikor szolgálok a hitből, fogadom a hitbeli bizonyságtételeket, és megerősödök a hitben. Mindenképpen az építés munkája nyilvánul meg. Egyébként az épület az építmény építése, maga az építés szó. Krisztus teste pedig ugye más néven, más képpel a Bibliában a Krisztus épülete a gyülekezet. És a Kolossé 2:6-7, mivel tehát már elfogadtád a Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Igen, az Istenben hívő ember, az Istenben bízó ember, az Isten hűségében meggyőződéssel meggyökerezett ember hálladó. Hálladó lelkületű. És szerintem jó olyanokkal imádkozni, nem? Akikből folyik a háladás. Még mosolyogsz is, mire meghallgattad. Így bele is feledkeztél, már te nem is tudod, mit akartál imádkozni. Ó, de olyan jó volt hallani, ahogy a szívét kijöntötte az Úr előtt. Tanultam ma is valamit. Ó, Uram, köszönöm, de jó, hogy eljöttem erre az ima alkalomra. Tanultam imádkozni. Tudtad, hogy lehet így tanulni egymástól imádkozni? Hogy hallod azokat imádkozni, akik már előrébb járnak a hitben, mint te. És hogy tud megépíteni téged az ő hitükön keresztül a Szentlélek. Nem ők, a Szentlélek. De használja az ő hitüket. Aztán a Júdás levelében, az 1:20-21-ben azt olvassuk, ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát és az örök életet. Tehát ugye ez a fajta reménység, amely áthatotta a szenteket, az örök élet reménysége. Nem csak ebben a világban reménykedtek Krisztus Jézusban, hanem az eljövendőt várták, ahogy ezt a húsvéti istentiszteletünkön részletesen meg is néztük. Aztán ott a remény, amely bátorít. A remény az egy várakozás jelent. A szentek reménysége az örök élet. A Krisztussal való személyes találkozás. A szentek reménysége ez. A szentek reménysége nem az, hogy megveszel az új iPhone 7-est. A szentek reménysége nem az, hogy több pénzem lesz, lecserélem az autót. Vagy kifizetem a hitelt. A szentek reménysége az, hogy találkozni fogok Jézus Krisztussal. És tudod, hogyha más típusú reménységek, várakozások töltik ki az életünket, annak van egy gyümölcse az életünkben. A lelki állapotunkban, annak áradásában, mi árad belőlünk mások felé, és annak is van egy hatása, amikor a szentek reménysége tölti be a szívünket, az életünket. Amikor a gondolatainkban, a szívünkben helyén vannak a dolgok, Valljuk meg őszintén, hány napot élünk meg mindannyian úgy az életünkben, hogy ez a reménység még eszünkbe se jut. Eszünkbe se jut, hogy Jézussal találkozni fogok. És akkor jönnek a nehéz napok, a szorítás, milyen elevenné válik ez a reménység? Ó, Jézus, jönnél el minél hamarabb. Alig várom, hogy találkozzak veled. Hogy erről a munkahelyről kiszabadíts. Vagy ebből az adósságból megszabadíts. Hallottam valakit, aki hitelre vett autót, és azt mondta, azért vettem hosszú távú hitelre a kocsit, mert hát, ha visszajön az Úr Jézus hamarabb, és nem kell a banknak visszafizetni. Hát ez is egy reménység. ez a simány keresztény reménysége, de már csak-csak letelt neki szerintem. Tehát az Úr megvárta. Jó van, fiam, akkor majd megvárom, míg megtérsz. Még várok egy kicsit. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Szóval, amikor ezzel a evangéliumi reménységgel van megtelve a szívünk, akkor bizony, azt mondja, a bátorítás munkája nyilvánul meg, a hatása, a bátorítás lesz. Azt mondja, a bátorító az oda hívja, magához hívja, segítségű hívást is jelent, kérést is jelent, buzdítást is jelent, és vigasztalást is jelent maga a bátorítás kifejezés. A római levélben a 12. rész 12. versében és 13. versében így szól az írás. A reménységben örvendezzetek. Igen, a reményteli szívem, mert az örül. Ki szeretne örülni az életben? Ó, halleluja, tök normális emberek vagytok. Kívánom, hogy a Szentlélek töltsön be titeket reménységgel. Hogy töltekezzetek be reménységgel. A Szentlélek ereje által. Mert egyébként nem lehet, azt tudtad. Tehát magadat nem tudod betölteni reménységgel. De a Szentlélek be tud téged tölteni. A Krisztus reménységével. De engem se hagyjon ki. Halleluja. És akkor azt mondja, nyomorúságban legyetek kitartóak. Annak nem mondja, hogy örüljetek. Azt mondja, hogy ott tartsatok ki. Az ez is, ugye ezek normális emberek voltak, érted? Nem aztnak vigyorogjál, hogyha nyúznak, hanem azt bírd ki. Ne add fel. Áld ki. A Szentlélek ereje által. Kívánok, akik próbatétel alatt vannak, a Szentlélek töltsön be titeket. És adjon nektek erőt kitartani, és nem feladni, mert eljön a szabadítás. Előbb vagy utóbb. Minden rabszolga felszabadult, amikor meghalt. Olyan szabadok lettek, mint a földön senki más. Aztán így folytatja, az imádkozásban álhatatosak legyetek. Ne adjátok föl. Kívánom nektek, hogy éljétek meg az életetekben, hogy egy-két órát imádkoztok. Hogy legyen újra és újra időnk arra, hogy egy-két órát töltsünk imádsággal. Hogy hozzá a Szentlélek, és lehet, hogy még éppen dolgozni jössz a munkából, utazol valahová, éppen mosol, főzöl. Tehát lehet, hogy csomó olyan dolgot csinálsz, hogy meg kell csinálnod, de nem kell annyira oda koncentrálnod, hanem megragadod ezeket az időket, ezeket az egy órákat, fél órákat, hogy imádkozzál, és a Szentlélek hozni fogja az arcokat, az életeket. A témákat, az ima témákat eléd, és elkezdesz imádkozni. És azt nézed, hogy hoppá, eltelt egy fél óra. Hoppá, eltelt egy óra. Hó, két óra eltelt. Észre se vettem. Olyan jól beszélgetni az én Urammal. A szentekkel vállaljatok közösséget. Ugye, legyetek része az élő, a szentek közösségének. Gyülekezeten belül és ne tagadjátok meg azokat a testvéreiteket is, akik nem ebben a gyülekezetben vannak, de ugyanúgy Krisztus követik. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Nyissátok meg az otthonaitokat. Hívjátok meg testvéreiteket. Legyen része ezeknek a találkozásoknak az imádkozás, a bátorítás, a hitből való buzdítás, a reménység megosztása. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Nem a saját erőd által, hanem a Szent Lélek ereje által. Ezért fontos az ima élet. Ezért fontos az Úrral való közösség, mert a csatorna tisztul. Rácsatlakozik az ember az Úrban lévő reménységre, a Krisztusban lévő élő hitre. És a harmadik páros pedig a szeretet, amelynek, ha ezt a párosítást vesszük, és én úgy gondolom, hogy az elmondottak okán sem járunk messze a valóságtól, ha egy picikét össze egymás mellé tesszük ezt a három kifejezést. Nyilván lehetne ezt párosítani még eltolva is, de szerintem azért nagyon tanulságos a hatását tekintve, ahogy ezt Pál apostol kifejti. A szeretet azt mondja vigasztal. A vigasztaló lelkület milyen? Mi jellemzi azt az embert, akiben van ez a vigasztaló lelkület? Milyen szavakkal jellemeznék, milyen jellemzői vannak? Együttérző, aztán figyelmes, tapintatos, észreveszi a másikat, odafigyel rá, ugye? Nem elmegy mellette. Aztán kedves, van benne egy kedvesség, és még alázatos, nem önmaga körül forog, ugye? Az alázatos ember észreveszi a másikat, sőt magánál előbbre helyezi a másikat. Van-e még gondolat? Maga a szeretet kifejezés ebben a szakaszban, mármint a szeretet himnuszban, az 1 Korintus 13-ban, hát nem okoz meglepetést, ha azt mondom, az agapé van, és ez is egy felszabadító gondolat. Nem a mi szeretetünkről van itt szó, hanem az Isten szeretetéről. Amikor Kaposváron voltam, az első előadásnak a témájául azt választottam, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és egyszülött fiát adta értünk, hogy meghaljon értünk. És hogy ez egy nagyon kifejező gondolat, ahogy János látja az Isten szeretetét. Mert mi teljesítménynek, tehát a testi, testben zártságunk, és ez nem egy negatív dolog most, amit akarok mondani, de mégiscsak egyfajta gondolkodásmódot is eredményez, ez a fajta testi lét, amelyben élünk, és a tagjainkat tudjuk használni, hogy Isten dicsőségére, és megszenteli az Úr a mi testünket, a Szent Lélek templomává teszi, tehát így értem én ezt. De mégis a testi valunk, létünk, az állandóan küzdelem elé állít bennünket. Mindig meg kell küzdeni, és újra át kell verekedni magunkat azon a gondolaton, hogy amikor olvasunk egy Biblia verset, akkor nem mi akarjuk azt megcsinálni ember erővel. És ne azt gondoljuk, hogy agapé szeretettel kell szeretnem. Most őszintén a házastársadat megy mindig agapé szeretettel szeretni. Na most tedd a szélre kezel, és mondd meg az igazat. Hát nem. Hát neki őt sem mindig lehet, mert van, mikor rossz napja van. Nem? És akkor el kell szenvedni. Nem? Csak lehet duzzogva, durogva is elszenvedni a másikat, meg lehet szeretettel is elszenvedni. Nem szükséges elszenvedni egymást néha? Egymás nyavajáit, rigójáit. Van, aki őszinte azt mondta, Sanya, tudnád, hogy én mennyit szenvedek? Az Úr tudja. De azt mondja az írás, hogy Isten ad neked szeretetet a szívedbe. Méghozzá mit? Az, hogy bármennyi nyavajád is van, ő szeret téged. Na, erre varjál gombot. És amikor ugye találkozunk mondjuk éppen ebből a római levelezésből, a keresztények buzgóságával és szenvedélyével, azért oda kerülünk a béke a bizonyos testrésze alá. Így van? Azt mondjuk, hogy na, én aztán low level. Tehát ez az alacsony szintű kategória, én neki nem fogok törni, de még lehet, hogy ez sem elért állapot az én kereszténységemet tekintve. Persze, ha magadra tekintesz, és a saját gyengeségére tekintesz, akkor hadd segítsek neked, teljes mértékben egyetértek veled. Ne is gondolkodj tovább ezen, igazad van. Ne nézd magad rajta. Egyetértek. De, ha felfedezed azt, hogy mivel az Isten tudta, hogy szükségünk van az ő megváltó szeretetére. Éppen ezért önzetlenül azt mondja, szeretlek téged. Na most ez a fajta felismerés, és ennek ebben való meggyökerezés, amiről oly sokat beszél Pál apostol az új gyülekezeteknek, ez fölszabadítja az életünket arra, hogy túltengjen bennünk ez a szeretet. Tehát egyszerűen azt mondom, hogy Istenem, olyan felszabadító az, hogy engem így szeretsz, hogy én megváltozok. Én megváltozok. Én már nem akarok olyan lenni, mint eddig voltam. És érzem a te szellemednek erejét. És hallom a te szellemed szavát, amikor eszembe jutatja a te szent ígéret. Másképp fogok beszélni, Uram. Kérem a te kegyelmedet, hogy másképp beszéljek. Adj erőt nekem. Másképp fogok élni, Uram. Olyan jó, hogy ennyire szeretsz engem. Reménységet adsz nekem, hogy én tudok másképp élni. Töltsd be szellemeddel. Adj erőt nekem. Adj gondolatokat. Természet felti erőt a szívembe. A szeretet megvigasztal, ugye? Most, amikről hallottunk az igéből, ez már vigasztalja az ember szívét, nem? Nem a csüggedést árasztja ki. És ezt a hat kifejezést én javaslom ízlelgetni mindannyiunknak. Mert ha ezek, nem mondom, hogy most ilyen top kategóriásan kell az életünkben lennie, de szépen elkezdenek bontakozni kifele. Egészen más légkör fogja jellemezni azt a helyet, ahol vagyunk. Vagy azt a közösséget, amely összejön Isten tisztelni és imádni. Egy vasárnapi Isten tiszteletem, egy házi csoportos összejöveten, egy szolgáló körben, egy ima közösségem. És sorolhatnám azokat a keresztény találkozási lehetőségeket és pontokat, amelyek oly szabadon nyíltak meg a számunkra. A vigasztalásban benne van a biztatás, a megnyugtatás, és ugye nyilván a vigasztalás a görög kifejezésben. És néhány igeverset hadd olvassak még ehhez. A Zsoltárok 119, ki tudja, miről szól ez a Zsoltár? Isten törvényének a magasztalása. Tehát olyan túláradó örömmel beszél a Zsoltáros a törvényről, hogy ma megkívánod. Ma magad is vágyakozol. Én is így akarok élni. És akkor azt mondja a 119. Zsoltár 75-77-es verse. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Igazad volt, hogy megaláztál. Akkor találkoztam azzal, hogy te milyen vagy, meg én. Vigasztaljon meg engem szereteted. Ez a folytatás. Ahogyan megígérted szolgádnak, ugye, megjelenik az Isten szeretetében való bizalom, és abból fakadó vigasztalás. És nyilván nem elválasztható ebben a szemléletmódban az a fajta hűségbe vetett hit, hogy milyen az Isten. És azt mondja a folytatásban, vigasztalja meg engem szereteted, ahogy megígérted szolgádnak, teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. A Jeremiás síralma 1-2-ben egy másik irányú, a csalódás oldala jelenik meg. Sírva sír az éjszakában, ugye Jeruzsálem, vagy a Izrael népe, könny áztatja arcát. Senki sem vigasztalja azok közül, akik szerették. Barátai mind hűtlenné lettek. Ellenségeivé váltak. Ugye ez pedig az az állapot, amikor valakinek nagyon nagy szüksége lenne egy vigasztaló szóra, szeretetteljes hozzáállásra, és nem kapja meg. Hogy milyen csalódás. És milyen nagy kegyelem, hogy te egy olyan közösségbe jársz, amely az egész világ történelmen egyedülálló. A szentek közössége gyülekezet. Ahol a hit, a remény, a szeretet, az építés, bátorítás, vigasztalás az érték. A lelki hozzáállás. Ez határozza meg, ez jellemzi a légkört. És ugye Pál nem véletlen emlékezteti a korintusiakat erre, mert az ott is volt had, és nem véletlen emlékeztet a Szentlélek engem sem erre, mert nem fakad a testi természetünkből ez. Ez a típusú hozzáállás, ez a gondolkodásmód, ez a lelkület nem fakad természetes szinten belőlünk. Ez a Szentlélektől van. A Szentlélek ereje által. És ha a Szentlélek betölti az életünket, átjár bennünket a Krisztus szeretete, a Krisztus reménysége, a Krisztusban lévő atya iránti bizalom és hit, no akkor jelenik meg ez a légkör, bennünk és körülöttünk. A Filippi 2:1-2-ben erről beszél éppen Pál. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, már pedig van. Ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, buzdítás, ugye? Figyelmeztetés azt jelenti, ezen is gondolkodtam. Na most, igen, tehát de hogy figyelmeztetünk? Megérezze. Hát úgy mondjuk meg neki, hogy értsen belőle. Nem? Hajlamosak vagyunk? Én magamra ismertem. Hajlamos vagyok néhány dolgot úgy mondani, hogy annak azért éle legyen. És nem baj, ha éle van, és nincs benne hamis kompromisszum. Én nem erről beszélek, mert Isten igé is hasít. És kivág, és műt, és fájdalmat okoz. De ő be is kötöz. Tehát amikor Isten megsebez, abban mindig van egy gyógyítás is azonnal benne. Amikor mi sebesülést okozunk egymásnak, abban meg az öntel büszkeség, vagy a kegyetlenség van benne. Vagy a büntetés, hogy idegesít már, amilyen vagy. Igaz? És akkor ebből fakadnak konfliktusok. De az írás azt mondja, hogy a Szentlélek által megjelenik egy figyelmeztetés a szentek közösségében, amely szeretetből fakad. Tehát a másik érzi benned, hogy nem csak az a fontos, hogy most felkészültem és elmondom, ha már kigondoltam, oda mondom, hanem érzi benned, hogy azért szólsz neki, mert nem akarod, hogy elveszel. Érzi, hogy fontos a számodra. Vetted a fáradtságot, a bátorságot, hogy beszélj vele. És felhívd a figyelmét, lehet egy vakfoltra, lehet olyan dologra, ami egész gyerekkorától kezdve vele él. És mi a keresztény életében nem gyomlálta ki belőle a Szentlélek. És ezek a szokások, reakciók, vagy beszédmód, ez megvan még az életében. Még nem szabadította meg belőle az Úr. Nem formálta még ezen a területen ki benne a Krisztust. És ha érzi, hogy azért beszélsz fel, hogy a Krisztus kiformálódjon benne, másképpen fogja lehetőség szerint fogadni. De ha nem, a te örömödet és a te békességedet nem fogja befolyásolni, mert tiszta lelkismerete vagy az Isten szín előtt. Ha van közösség a Szent Szellemben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé, mondja Pál, az örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedve. Na most a világon ezt sokféle dologra lehet érteni. Mert az emberek csoportosulásaiban megvalósul az, hogy ugyanazt akarják. De nem egymással akarunk ugyanazt, hanem Krisztussal. És nem ugyanaz a szeretet van bennem, mint Armandban van, hanem ugyanaz a szeretet van benne is, meg bennem is, mint Krisztusban van. Amikor Pál azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek, ő Krisztusra mutat. Nem a másik hívőre. És a 2 Tesszalonika 2:16, maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Ugye Pál beszél a Tesszalonikai gyülekezetnek a feltámadás reménységéről, egyesek hitét ugyanis megzavarták. A események, hogy ugye átélték, itt a 50-es években vagyunk, a kereszténység korai időszakában, amikor meghaltak ugye hívők, és megdöbbentek, hogy akkor hívők meghalnak, akkor most bűnösök voltak, azért haltak meg, mert nem ragadtattak el. Még azt vártak, hogy Jézus visszajön értük. És ebben a helyzetben írja Pál ezeket, hogy vigasztalást szólok nektek. Meg fogjuk mindannyian látni az Urat. És ti is egymást is vigasztaljátok. Ha aki meghalt, feltámad. Ne aggódj. És a utolsó igevers a Filemonhoz írt leveléből van Pálnak. Ezelőtt, mielőtt ezt felolvasnám végül, hadd bátorítsalak téged, testvérem, magamat sem kihagyva, hogy imádkozzunk és tegyünk azért, hogy az Isten tiszteletek, házi csoportos, illetve vendégszeretet egyéb gyakorlása útján létrejövő találkozások alkalmával ez a légkör épüljön a Szentlélek által. Hogy tudja munkálni bennünk a Szent Szellem, az ő ereje által, a Krisztus szeretetét és kegyelmét. És ebből a kegyelmből és szeretetből fakadóan a hitet, a reményt, a szeretetet, az építést, a bátorítást, a vigasztalást. És ad neked az Isten ajándékot, hogy szólj, hogy építs, bátoríts, vigasztalj. Ki az, akinek a elmúlt alkalommal elhangzott bizonyságtételek bátorítás jelentettek? Emlékeztek rá. Ugye bátorítás volt? Hát erről van szó. Nem két új dolgot kitalálni, hanem figyelni a Szentlélekre, és engedni a Szentléleknek. Figyeld meg, és gyakorold azt, ami ebben segít előre téged. Ugye feltettem a kérdést, hogy mikor vagyunk lankadt állapotban, és mikor vagyunk a lélek erejében, és az ő kegyelmében, szeretetben, hitben, reménységben gazdagodók. Figyeld meg, és gyakorold magad azokban, gyakorolj magad azokban, amik előre visznek bennünket. Töltsünk időt azzal, aki ilyen hatással lehet ránk. Egyrészt a testvéri közösség, másrészt meg maga a mi úrunk Jézus Krisztus, a mi mesterünk. És a Filemonról így emlékezik meg Pál. És én magamnak kívánom, és kívánom neked is, hogy ilyen ember legyél. Ilyen hívő ember legyél. Azt mondja, a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kívánom nektek, hogy ilyen közösséget éljünk meg, amikor összejövünk és együtt vagyunk, és ezzel a lelkülettel imádkozzunk és készüljünk, amikor bármilyen szolgálatunk van, amikor készülünk a találkozásokra, a szentek közösségére, bármilyen módon is, imádkozzunk a lélek által. Ezért a légkörért, lelkületért. Amen. Amen.